Rádió Free. Mozi és film szabadon. Ez a Silver Screen.
Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat, ez a Silver Screen eheti adása. Egy nagyon izgalmas témával érkeztem, Bükkösi Anna, a Mondokon újságírója és a Mondokon események egyik szervezője, a vendégem. Szia!
Szia Kata, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Egy nagyon izgalmas téma kapcsán kértem meg, hogy legyél ma a vendégünk. A Japán Alapítvány kezdeményezésére, vagy hát együttműködésében van egy lehetősége az embereknek, hogy online streaming platformon időről időre egy japán film válogatást nézhessenek meg, és ebben a válogatásban bukkantam rá egy egészen őrült filmre, amit már nagyon régóta meg akartam nézni. A Netflixen korábban már felfedeztem a Terme Rome Nove elnevezésű sorozatot, ami egy mangából készült anime, ami arról szól, hogy egy római kori fürdőépítő valahogy időről időre beesik a vízbe, és időutazáson vesz részt, és egyszer csak Japánba, a kortárs Japánba találja magát, ahonnan fürdőépítészeti ötleteket lop, amit aztán beépít a római kori fürdőkbe, és ebből irodott a manga, ebből készült ez az anime, és most egyébként egy 2012-es verzióját nézhetik meg az emberek egy élőszereplős verzióba. Először is a legfontosabb kérdésem. Szerinted ez az ötlet mennyire szokványos a japán animék világában, vagy tényleg annyira agyament, mint amennyire nekem tűnik?
A japánoknál nagyon sok ilyen agyament ötlet van. Kevesebb az, ami megfilmesítésbe kerül, vagy akár animébe átültetik, de azért van bőven miből meríteni. Támogatva kifejezetten ez az egyik vonzóerő, hogy mindig van valami teljesen elborult dolog, amit megtalál az ember.
Ez a manga Mari Yamazaki-nak a műve. Kicsit mesélsz nekünk erről?
Ugye 2008 és 13 között futott a manga, 6 kötete volt, és egyébként érdekesség, hogy nagyon sokáig húzódott, hogy lesz-e belőle folytatás, nem lesz-e, de beteg volt az írónő, viszont 24-ben kapott egy folytatást, ami most is fut, 13 fejezetnél jár, azt hiszem. Az anime az első 3 kötet alapján készült, nagyjából az még sokkal epizódikusabb, és ott a 3. kötet után van benne egy váltás, amitől viszont egy ilyen egybefüggő történet, ahol ugyanoda kerül mindig vissza Lucius a főszereplő, nagyjából a 2009-es Japánba, egy ilyen vidéki kisvárosba. És a film egyébként nagyon sok apróságot veszett az első feléből, viszont aztán a szerelmi szál az a második felének az összemosása a manga karakterével. Tehát, hogy minthogyha az író-rajzoló nő és az egyik női főszereplő egyé váltak volna.
Szerintem egy nagyon izgalmas újítása az élőszereplős verziónak, annál is inkább, mert talán az emberek keveset tudnak ennek a sorozatnak, ennek a mangának a születéséről, és így egy picit abba is beleláthatnak. Ami nekem nagyon izgalmas a Netflixen elérhető sorozatban, az, hogy minden rész végén van egy kis dokumentumfilm elem. Egy picit mesélsz erről?
Igen, Mari Yamazaki egyébként hatalmas rajongója a fürdőkultúrának, és amikor külföldön él, akkor is mindig panaszkodik, hogy jaj, itt nincsen saját fürdőkádom. És a Netflixes sorozatban Gunma prefektúrában jár körbe különböző onszeneket. Pánban több mint 5000 ilyen gyógy és melegvizes fürdő van, amiket onszeneknek hívunk, és mindegyiknek megvan a saját kis érdekessége, a saját kis történelme. Yamazaki pedig ilyen 5 perces lokkokban mutogat például olyan tradicionális vízhűtő megoldást, ahol hölgyek ilyen tradicionális haoriban egy hatalmas lapáttal csapkodják a vizet, mert nem szabad felhigítani, hiszen akkor megváltozna a gyógyhatása.
Ez egy nagyon izgalmas része szerintem ennek sorozatnak, amúgy is szerintem borzasztóan szórakoztató. Nyugati szemnek az animék mindig egy picit viccesek, már a kiállításoknál fogva is, mert minden érzelem sokkal felnagyítottabb, mint amit megszokhattunk a nyugati rajzfilmekben. Minden picit hangosabb, minden kicsit látványosabb. Tehát ilyen szempontból is alapból is nagyon szórakoztató. Plusz ez az ötlet, ami nagyon izgalmas. És a legvégső, hogy mondjam, cseresznye a habon, hogy tanulhatunk is minden részből, mert nagyon sok izgalmas dolog kiderül arról, hogy milyen a japán fürdőkultúra. Mióta láttam a sorozatot, a Bakancs listámon is fönt van, igen, egyszerre elvisszak egy japán tradicionális fürdőbe, mert azt gondolom, hogy borzasztóan jó lehet. Neked személy szerint melyik feldolgozása tetszik a legjobban? Tehát mi az, ami szerinted fogyaszthatóbb, vagy csak szórakoztatóbb?
Attól függ, hogy kinek, ugye? Yeah. Én már hozzászoktam ahhoz, hogy működnek általában a japán mangák, úgyhogy én az eredetit szeretem a legjobban, meg ugye teljesen más az, amikor én diktálom a tempót azzal, hogy milyen sebességgel olvasok. A nyugati közönségnek szerintem jobban bejönne a film, viszont érdemes megjegyezni, hogy Japánban az élőszereplős filmek is ugyanezt az eltúlzott arckifejezések, testmozdulatok hagyományát viszik tovább, talán még a kabuki színházak idejéből. Úgyhogy lehet, hogy egy picit elsőre szokatlan, ha az ember még nem látott japán filmet. Viszont sokkal inkább egyben van a történet.
Hallgassunk bele ennek az említett anime sorozatnak a főcím zenéjébe, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Karata harau kara no banyo Mukuranai de mitsu kakenai ni Atama ni taoru nose koburaku Sami natte tsukaro tahanto Yuke murikuaru aruma Onore no chiro mo Toki o kaete E ahahu Terma ero mae
Silver Screen. Folytatjuk a beszélgetésünket Bükkösi Annával, a Mondokon újságírójával és egyik szervezőjével, és egy nagyon izgalmas anime, manga, élőszereplős film trióról beszélgetünk. Azt mondtad, hogy a japán filmek talán sokaknak szokatlanok, akik nincsenek hozzászokva ez a szélsőséges érzelem megnyilvánuláshoz, ami esetleg a kabuki színházakból eredhet. Bevallom őszintén, hogy engem is néhol picit idegesít az, hogy ennyire túláradó minden, ami egyébként nagyon furcsa, mert egy nagyon furcsa kettősségre hívja fel a figyelmet a japán kultúrával kapcsolatban, hogy egyfelől az én művészeti megnyilvánulásai japán kultúrának az mindig nagyon látványos, szélsőséges, miközben a japánok maguk szerintem egy elég visszafogott és csendes nép.
Az az érdekes, hogy mostanában azt látom legalább az online világból, hogy a fiatalok sokkal inkább megnyilvánulnak, tehát sokkal szívesebben megosztják az érzelmeiket, igenis megölelik egymást.
A 2012-es film ez óriási nagy siker lett Japánban, és úgy tudom, hogy utána egy folytatása is született.
14-ben jött egy második rész, ami hát egyáltalán nem követi a mangát, ugye, hanem épít erre a filmbe, és mivel már a filmben is olyan karakterek bukkannak fel, akik nem szerepelnek a mangában, így teljesen új ötlettel kellett előállni. Hadrianus ugye inkább utazgatott békét akar teremteni, a szenátus pedig ezt a terjeszkedő háborúzó politikát propagálta. Luciusnak meg kell mutatnia, hogy a béke és a fürdőkultúra az, ami Rómában az igazi. És persze Mami, a lány az előző filmből visszakerül az ő ősi Rómába, hogy ebben segítse. Ellenben a romantikus szál az, minthogyha nem történt volna meg.
Furcsa újítása volt ennek a filmnek már, hogy egyáltalán behozott egy ilyen szállat, és vártam is, hogy hova fogunk kifutni, de végül is néhány pillogásnál tovább nem jutott ez a történet, de akkor ezek szerint nincs happy end a második részben. Mit gondolsz arról, hogy mik azok az értékek, amik ebben a történetben, akár a mangában, animében, akár a élőszereplős filmben megjelenik, ami nagyon jellegzetes a japán kultúrára?
Ami nekem leginkább szemet szúrt a mangában, az az, hogy a régi értékeket próbálja Lucius megőrizni nagyon sokszor, és Kelvhányszor azt veszi észre, hogy az újításai valakiben, valakinek kárt okoztak, vagy esetleg nem úgy sültek el, ahogy, akkor azonnal megpróbálja megjavítani, megpróbál annak is segíteni.
Most egy picit zenélünk, ha már a japán animékről van szó, akkor egy klasszikust idézzünk meg, a Paprika című Satoshi Kon filmet egy kis zenével.
Silver Screen.
Egy perc trivia.
Az első japán élőszereplős manga adaptáció jóval korábban készült, mint gondolnánk. Toshiya Fujita filmje, az 1973-as Lady Snowblood, Kazue Koye mangája nyomán született. Bár igazi kasszasiker volt, és mindmáig kultikus filmnek számít Japánban, mindaddig alig ismerték nyugaton, míg Quentin Tarantino meg nem nevezte a Kill Bill egyik legfontosabb inspirációjaként.
縁のない言葉 波の川に身を委ね、女は後に捨てました。
Ez a Silver Screen.
Quentin Tarantino Kill Bill című filmjéből érkezett a zene, ahol Meiko Keji előadásában hallhattuk a Surano Hanát. A beszélgetést folytatjuk tovább Bükkösi Annával, a Mondokon újságírójával és egyik szervezőjével. Mit gondolsz, hogy a mangáknak a filmre vitele, az mennyiben különbözik a nyugati megfilmesítésektől? Tehát nyugaton is születnek képregény adaptációk, sőt, akár manga adaptációk is, de ezek mindig valahogy teljesen más ízűek, mint amikor japánok készítenek rajzfilmes vagy élőszereplős feldolgozást.
Ugye a nyugati filmeknél én inkább azt mondom legtöbb esetben, hogy inspirálta az eredeti mű a filmet, meg a rendezőt. A japánoknál nem azt mondom, hogy sokkal jobban tisztelik az alapművet, de valószínűleg ez is közrejátszik, hogy sokkal jobban, tehát előfordul, hogy képkockáról képkockáról meg tudom mondani, hogy ez melyik panel volt éppen a mangában, melyik oldalon, és tényleg az alapmű népszerűségét nem akarják rombolni gyakorlatilag, hanem inkább hagyatkoznak arra, mintha sokkal kevésbé kapnának szabad kezet.
Tudom, hogy Magyarországon egyre népszerűbb ez a világ, nem véletlenül született ugye meg a Mondokon is. Kicsit beszélnél nekünk arról, hogy is alakul ez a közösség Magyarországon? Egyáltalán mekkora ez a közösség? Mennyi embert érdekelnek a japán mangák, animék?
Hát ha abból indulok ki, hogy a KOM Facebook oldalának van 76 ezer követője, akkor azt mondanám, hogy így az országnak akár 10%-át. Nyilván nem mindenki van fent Facebookon. Egy rendezvényen általában 10-12 ezeren vannak kint. És ugye nem mi vagyunk az egyetlen rendezvény, nem csak az animék érdeklik az embereket, hanem a videójáték kultúra, a képregényes kultúra, a kórai zene, stb. És ezek a közösségek előbb-utóbb egymásra találnak. Ugyanígy a szerepjátékosok, a társasjátékosok. Valójában egy folyamatosan növekvő közösség vagyunk, és az, hogy a Netflixen milyen sok anime van, az például nagyon jót tesz az utóbbi pár évben ennek a szubkultúrának.
Egy perc filmes évforduló.
50 éve 1976-ban nyerte el a Cannes Film Festival aranypálmáját Martin Scorsese Taxisofőr című filmjéért. A Robert De Niro alakította magányos, paranoid vietnámi veterán Travis Bickle a filmtörténet egyik legikonikusabb antihőse, a film pedig mindmáig kultikus státuszban van. Az akkori Cannes-t a politizáló európai szerzői filmek uralták, így az amerikai Scorsese díja nagy meglepetést okozott.
Silver Screen.
Itt van velem Bükkösi Anna, Mondokon újságírója és egyik szervezője, és a Terme Rome kapcsán beszélgetünk animékről, mangákról és a japán kultúráról. Arról beszélgetünk az előbb, hogy most már nagyon sokan 10-12 ezeren is eljárnak egy-egy Mondokonra, és hogy a Netflixen megjelent animék nagyon nagyban segíték a magyarok között ennek a kultúrának a népszerűsítését. Mit gondolsz, hogy mitől van az, hogy a japán kultúra iránt nagyon érdeklődnek a magyarok?
Szerintem egész egyszerűen meguntuk a nyugatit. Nem mindenki nyilván, de a Marvel filmek kapcsán is ugye 10 év elég volt belőlük, körülbelül nem annyira népszerűek már, mint a fénykorukban. Most viszont azzal, hogy egybe több a szinkronos sorozat, amiket behoznak, illetve az, hogy a kórai filmek először a tévében voltak nagyon népszerűek, aztán a kórai fiúbandák is elkezdtek nyugatra terjeszkedni. Ez a sok apróság az, ami egyszerűen most már beitta magát a popkultúrába itthon is.
Talán nem minden hallgatónkon teljesen tisztában a manga műfajával, ugye ebből indultunk ki, ugye egy manga adaptációról beszélgetünk. Mi különbözteti meg a mangát mondjuk a képregénytől magától, az amerikai vagy nyugati képregényektől?
Hivatalosan semmi. Tehát a japánok mindent mangának hívnak, ami képregény, mindent animének hívnak, ami rajzfilm. Mi viszont nyugaton abból indulunk ki, hogy ez a japán szóra, akkor biztos, hogy a japán dolgokat jelenti. És ebből kifolyólag a kóreainak is van külön neve a manhwa, a kínainak is van külön neve a manhua, illetve kapcsolódóan a rajzfilm, például a donghua kínaiak közül.
Mondtad, hogy meguntuk a nyugati kultúrát szerinted. Mik azok az értékek, amik a keleti kultúrában megtalálhatnak, akár a fiatalok, amit a nyugati kultúrában nem találnak meg?
Én elsősorban azt mondom, hogy más a tempója például a japán műveknek. Tehát nem arra fókuszálnak, hogy legyen mindig akció, legyen mindig szerelmi szál, sokkal szélesebb a paletta. És ez nyilván igaz a nyugati filmek közül is némelyikre, csak azokat bekategorizáljuk művészfilmnek, és emiatt sokkal kevesebben akarják megnézni.
Aki szeretné megnézni a Terme Rome című filmet, az június 3-áig még megteheti a JFF Theater platformon. Picit beszélni nekünk arról, hogy mi is ez a platform?
A Japán Alapítványnak az egyik ilyen weboldala, és ugye a Japán Alapítvány egy ilyen kultúrmissziót végeznek, nyelvet oktatnak, eseményeket szerveznek, van egy könyvtárjuk az Oktogonon, és ennek kapcsán világon mindenfelé elérhetőek japán filmek időszakosan. Most például egyébként nem csak a Terme Rome, de a Sagrada Vizet, illetve a Bokuda Kegei Naimachi egész sok ilyen időugrós, meg időutazós film elérhető így a tavaszi nyelvi időszakban. Mindenféle felirattal egyébként magyar, angol, stb. És tényleg a nyelvtanulást segítik elő. Illetve a Japan Foundationnek van egy online filmklubja is. Azok a filmek, amiket itt megnézünk, akár ilyen kulturális tematikában, akár csak ezek a szórakoztatóbbak, ezekről lehet havonta egyszer beszélgetni valódi japánokkal, hogyha az ember mondjuk egy ilyen A2, B1 szinten van, vagy csak szereti a japán nyelvet.
Egy nagyon izgalmas zenével megyünk tovább, a kedvenc anime zenémmel, a Cowboy Bebop zenéjével, ami szerintem egy jazz mestermű, innen folytatjuk. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Egy perc filmnyelv.
A cliffhanger egy epizód vagy jelenet végén nyitva hagyott, felfüggesztett pillanat, amely arra kényszeríti a kíváncsi nézőt, hogy folytassa a film vagy sorozat nézését, hogy nyitott kérdéseire választ kapjon. Kifejezés egy sziklaszirtről logó alak képéből ered, akinek sorsa bizonytalan. Az elbeszélés technikát a 19. századi folytatásos regények tökéletesítették, a filmben pedig számos korábbi kísérletet követően Alfred Hitchcock emelte dramaturgiává.
Silver Screen.
Trevor Jones szerzeménye után érkezünk vissza, a Cliffhanger fő témája szólt. Folytatjuk a beszélgetést Bükkösi Annával, a Mondokon újságírójával és egyik szervezőjével. Gondolom, hogy te már rengeteg japán filmet láttál. Mi az a három film, amire azt mondanád, hogyha valaki szeretne igazán tűzszemmel elkezdeni ismerkedni ebben a világgal, akkor ez az a három film, amivel ha elindul, akkor jól óra tesz.
Az élőszereplős filmek nem annyira az én világom, de animékből mondjuk nekem az egyik nagy kedvencem volt a Millennium Actress például, az is egy Satoshi Kon film, illetve a Summer Wars című, az egy fiatalabbaknak szóló. Még annak idején az Anilógon láttam egy kedves barátommal, és mi legyen a harmadik? Hát az egyik legnépszerűbb az a Kimi no Nawa, a te neved. Abban is van egy kis időugrás, egy kis idő elcsúszás, inkább úgy mondanám. Úgyhogy azt érdemes megpróbálni mindenképp.
És hogyha valaki szeretne egy picit jobban megismerkedni, akár nem a filmeken keresztül ezzel a kultúrával, akkor merre induljon?
Egy könyvesboltba kezdetnek, mert az a jó hír, hogy az utóbbi egy-két évben itthon is megint nagyon felívelt a manga kiadás magyar nyelven, és tényleg annyi mindent lehet megtalálni, amikről csak álmodtam volna, hogy úristen, ez egy nap eljön ide, és most például a Boszorkány süvegműhely az egy rettentő aranyos manga. Olyan dolgokkal találkoztam, hogy Agatha Christie regény manga formátumban, három kötetben, az is idén jött ki. De egyébként meg a japán alapítványnak a könyvtárába érdemes ellátogatni mindenképp, mert nagyon segítőkészek, nagyon sok mindent tudnak elmondani, jó irányba állítják az embert, hogyha tényleg teljesen kezdő.
És ha valaki egy Mondokonon szeretne részt venni, akkor mikor reménykedhet?
Bármikor. Évente 4 rendezvényünk van, most a legközelebbi az július 11-12 lesz, és már kaphatók a jegyek.
Akkor aki szeretne egy picit jobban elmerülni a japán kultúrában, ha valami extrémmel szeretne, akkor a Terme Rómével, mert szerintem borzasztóan izgalmas. Aki szeretne egy kicsit biztonsági játékra, az a említett filmek valamelyikével szerintem megkezdheti az ismerkedést. Nagyon szépen köszönöm Bükkösi Annának, hogy velünk volt ma.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, egy élmény volt.
És köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Jövő héten megint találkozunk a Silver Screenben. François Mitterrand 1981-es elnöksége hajnalán döntötte el, hogy Párizsnak új szimbólum kell a forradalom bicentenáriumára. Valami, ami nem múzeumba való, hanem ami a jövőbe tekint. A nyílt nemzetközi pályázatot mindenki meglepetésére egy dán építész nyerte egy hatalmas üres kőkockával, amelyet ma Grand Arc-ként ismer a világ. Stéphane de Moustier filmje ezt a valódi történetet követi a négyzet sztárja Claes Bang és Sidze Babett Crunzen főszereplésével. A Cannes-i Filmfesztivál kínálatából érkező film azt a kérdést feszegeti, hogyan lehet egy mű igazán szabad, ha egyszer megrendelésre készült. Az egy dán építész Párizsban az európai szerzői dráma és az építészet történet kedvelőinek egyaránt izgalmas csemegét kínál. A Mozinet forgalmazásában, mától a mozikban.
Rádió Free.
Mozi és film. Szabadon. Ez a Silver Screen.